Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kecskés Ákost hallják, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Szakemberek vizsgálják, hogy miért is vörös a Jupiter nagy vörös foltja. Különleges székeket találtak egy római amfiteátrumban. Műsorunkból megtudhatják, mi is a hangyalesők lejtőinek titka. Áramszolgáltató napelemes autók járnak Hollandiában. Hatalmas előrelépést értek el hazai kutatók az epilepszia területén. 3000 éves aranykincset találtak Ausztriában. Élőben közvetít a közösségi videó megosztóra a csomagszállító robot. Ősi geoglifára bukkantak Szibériában. Egy 5 és egy 50 éves ember, mintha nem is ugyanaz az organizmus lenne anyagcsere tekintetében, derül ki műsorunkból. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy szakemberek vizsgálják, hogy miért is vörös a Jupiter nagy vörös foltja, ami egyébként legalább az 1600-as évek közepe óta létezik, de könnyen lehet, hogy még korábban kialakult, csak épp nem volt megfelelő eszköz a megpillantására. A kérdés sem most vetődött fel a színével kapcsolatban. Egyébként a vörössége sem állandó, néha egészen halvány, szinte csak krémszínű, néha visszafogott lazacpiros, míg máskor élénk, sötétebb téglavörös. Évtizedeken át az volt a vezető elképzelés, hogy az úgynevezett foszfin színezi vörösre. Később a kén különféle térbeli elrendezésű változataira terelődött a gyanú. Ilyet láthatunk például a Jupiter Io nevű holdja felszínén is. Azonban ezek az elképzelések sok szempontból sem állták meg a helyüket. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz, érdemes kicsit jobban megismerni a nagy vörös folt működését. A folt maga egy anticiklonális viharrendszer, magas légnyomás uralkodik benne, és kimagasodik a környező felhőzónából. A folt forgása az óramutató járásával ellentétes, és körülbelül 5 nap alatt fordul körbe a viharrendszer felhőzete. A felhőzet maga meglehetősen átlátszatlan, így a színét adó anyagnak a felhőzet tetején kell elhelyezkednie. A vihar körülbelül 300 km mélyen nyúlik a Jupiter légkörébe, és az alsó része melegebb az általunk is látható tetejénél. A Jupiter légkörének feltételezett összetételét figyelve laborkísérleteket is végeztek, amelyekből szerették volna a vörös szín forrását kideríteni. Így többszöri sikertelen kísérlet után ammónia és acetilén ultraibolya besugárzásával egy cianid jellegű molekula adódott, amely végre olyan vörös színűnek tűnt, mint azt az űrszonda mérései mutatták, amikor a Szaturnusz felé száguldása során elsuhant a Jupiter mellett is. Mivel a folt magasabb a bolygó felhőzeténél, ezért több ultraibolya fényt is kap. A kutatók szerint ennek köszönhető, hogy a megfelelő kémiai reakciók lejátszódnak benne. Azonban a probléma az, hogy ezek az összetevők távolról sem produkálhatnak olyan mennyiségű vörös anyagot, ami elegendő volna a nagy vörös folt és a Jupiter légkörében látott további vörös színű régiók lefedéséhez. Később azonban folytatták a kísérleteket más kutatók, többek közt ammónium hidroszulfid besugárzásával. Ez az anyag a Jupiter légkörében stabil lehet, és besugárzás hatására képes olyan vöröset eredményezni, amilyet a foltban látunk. Minusz 113 Celsius fokon még zöld, ám minusz 223 Celsius fokon már vörös. Problémát jelent ez esetben, hogy a keletkező részecskék meglehetősen hamar átalakulhatnak. Bár ezek a besugárzásos kísérletek részeredményeket valóban produkáltak, eddig egyik kísérlet sem tudta lefedni a nagyvörös folt színének teljes mérhető spektrumát, vagyis a látható tartomány mellett a csak műszeresen észlelhetőt is. Ez pedig arról árulkodik, hogy a vizsgált anyagok önmagukban biztosan nem felelhetnek a folt színéért. Lehet benne részleges szerepük, ám kevesek ahhoz, hogy elfogadható magyarázatként tekintsünk rájuk. Könnyen lehet, hogy többféle anyag is szerepet játszik a szín kialakulásában, azonban egyelőre elképzelés sincs arról, hogy micsoda és milyen arányban lehet benne jelen. A Jupiter számos, lényegesen kisebb vihara is hasonló vörösben pompázik, más viharai fehérek. Így a kérdés igazán izgalmas, ám egyelőre még az eddigi részletes vizsgálatok ellenére is megválaszolatlan. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy szakemberek vizsgálják, hogy miért is vörös a Jupiter nagy vörös foltja.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Különleges székeket találtak egy római amfiteátrumban, ezzel folytatjuk műsorunkat. Szakértők egy csoportja olyan ülőhelyeket talált egy nyugat-törökországi lelőhelyen, melyekről az előkelő vendégek 1800 éve gladiátor viadalokat néztek. A Kolosseumra emlékeztető komplexum feltárása során a keleti oldalon két faragott, feliratos ülőhelyet helyeztek el. A viadalokra a társadalom minden rétege ellátogatott. A most azonosított maradványok viszont arról árulkodnak, hogy a legelőkelőbbeknek saját névvel ellátott székük volt. A pergamoni amfiteátrum egy hegy és egy domb lejtője közé épült abban az időszakban, amikor a város a római birodalom része volt. Az építmény területén egy patak folyt át, amelyet a rómaiak egy csatornával szabályoztak. Az amfiteátrum alkalmas lehetett a vízi csaták számára. A régészek úgy vélik, hogy a második században a helyi gladiátor viadalokra legalább 25 ezer, legfeljebb 50 ezer ember lehetett kíváncsi. Az ásatás egyik célja, hogy alaposabban is megismerjék az amfiteátrumot. A most azonosított székek példátlanok. Felfedezésük arról árulkodik, hogy az előkelők nem csak az első sorokban, hanem magasabban is helyet foglalhattak. További érdekesség, hogy a székekre a latin neveket görög betűkkel írták. Arról szóltunk az elmúlt percekben, hogy különleges székeket találtak egy római amfiteátrumban, és amivel folytatjuk, a hangyolesők lejtőinek titka. Nyerjünk most bepillantást ide. A hangyolesők lárvái a homokba ásott gödrök mélyén várják a csapdájukba eső rovarokat, mintha csak bomba töltsérek tarkítanák a tájat. Úgy néz ki a hangyaleső lárvái által lakott laza talajú terület. A lárvák maguk nem láthatóak, a homokos talajban rejtőznek a gondosan kiásott gödör alján, s várják, hogy valami belepottyanjon a gödörbe. Mivel a gödröcskék fala meredek, igen nehéz kimenekülni belőlük. A felfelé igyekvő rovar gyakran visszacsúszik a mélyben várakozó állkapcsok közé. Egy új német-dán kutatás szerint a hangyalesők lárvái jóval aktívabban segítik azt, hogy a zsákmány ne tudjon elmenekülni, mint eddig gondolták. Amikor a lárva észleli, hogy csúszik lefelé a gödörben a vacsorája, a fejének mozgatásával homokszemcséket dobál, kotor az állatra, ezzel is nehezítve annak menekülését. Ezzel a dobálással a zsákmány számára egyre nehezebben járhatóvá válik a lejtő. A kutatók laborkísérletekkel és modellezéssel vizsgálták a hangyalesőket és zsákmányaikat. A laborkísérletek során precízen megmérték a gödrök lejtőszögeit a homokdobálásos események előtt és után, illetve videókat készítettek a zsákmány mozgásáról. Emellett mesterséges, nem hangyaleső által készített gödrökből elszökni próbáló rovarok mozgását is vizsgálták. Az elemzésekből az derült ki, hogy amint a lárva megérzi a zsákmány lábai okozta rezgéseket, neki áll homokkal dobálni azt egyre gyorsabb ütemben. A zsákmány előtt a lejtő ettől a dobálástól átlag meredekebbé válik, és az emiatt kialakuló apró lejtőcsuszamlások fokozatosan a gödör alja felé, a hangyaleső szájába terelik a zsákmányt. A homokdobálás amellett, hogy tereli a zsákmányt, a lejtő átlagos meredekségét is fenntartja, hisz a lejtőn taposó zsákmány ezt a taposásával igyekszik csökkenteni. A lárva nélküli mesterséges gödrökben végzett kísérletek ezt megerősítették. Ahol nincs karbantartó homokdobálás, ott a csapdába esett állat taposása szépen kilapítja annyira a lejtőket, hogy azon már ki is tud mászni a gödörből az állat. Azt korábban már feltételezték, hogy a homokdobálás aktívan segíti a zsákmányejtést, most azonban az is kiderült, hogy ez pontosan milyen folyamatok révén történik. a mechanikailag instabil lejtőjű gödrök pont az instabilitásuk miatt folyamatos karbantartást igényelnek, ami ellensúlyozza a zsákmány léptei miatti változásokat.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A mikrofonnál Kecskés Ákos. Köszöntöm azokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy áramszolgáltató napelemes autók járnak Hollandiában. A kétirányú töltés technológiájával bővíti áramellátó infrastruktúráját egy holland város. Az új rendszer alapját olyan napelemes autók képezik, amelyek a fotovoltaikus energiát 54 kWh-s akkumulátoraik közvetítésével akár az elektromos hálózatba, vagy egy másik árammal hajtott járműbe is be tudják fecskendezni. Hollandia egyik legnagyobb városa egy napelemes autógyártó startuppal, egy utazás megosztó szolgáltatást kínáló céggel és egy autógyártó céggel közösen tervezi kialakítani a rendszert. Az új keretű ökoszisztémában a jármű igény szerint a lakosság áramellátásában részt vállaló kicsiny erőműként is funkcionálhat majd. Együttesen az autók a város számára akár 1,1 megawatt teljesítmény leadására is képesek lesznek. Egyes feltételezések szerint egy két futballpályányi napelempark például nagyjából ugyanekkora munkaintenzitással dolgozik. A járműállomány 2022-ig 150 darab kétirányú töltésre alkalmas darabbal is gyarapodni fog. A holland város az elektromos hálózat instabilitását kívánja csökkenteni a rendszer bevezetésével, és a helyi önkormányzat első körben 500 töltőpontot tervez létesíteni a településen. Áramszolgáltató napelemes autók járnak Hollandiában, erről hallhattak az elmúlt percekben. Amivel pedig folytatjuk, hatalmas előrelépést értek el hazai kutatók az epilepszia területén. De beszámolunk arról is, hogy 3000 éves aranykincset találtak Ausztriában.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Műsorunkban most arról hallhatnak, hogy hatalmas előrelépést értek el hazai kutatók az epilepszia területén. Több hazai felsőoktatási intézmény és egyik megyei kórházunk összefogásának célja elsősorban az volt, hogy a felsőoktatási intézmények a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában és a nemzetközi kutatásfejlesztési programokban és ezen keresztül az innováció terén. A fejlesztések, a klinikai és felfedező idegtudományi kutatási együttműködések lezárultak. A kutatásban a klinikai idegtudomány világát széles spektrumban igyekeztek feltárni. A gyulladásos folyamatokat vizsgálták a látás, a depresszió, az agyi jutalmazó rendszerek területén is, illetve az olyan ismertebb agyi megbetegedések kapcsán, mint az Alzheimer-kor, a demencia, a szklerózis multiplex, vagy épp a Parkinson-kor. A sikeres projekt kapcsán több konkrét eredményt is megfogalmaztak a kutatók. Bizonyos protokollok vannak egy-egy betegség kezelése során, hogyha a kezelésen tudnak valamit egy picit is javítani, akkor annak óriási értéke van, összegezte az együttműködésben résztvevő egyetemi tanár, a program szakmai vezetője. Egy betegségnek van egy belátható életpályája, azaz, hogy a beteg mennyit tud még élni azzal a betegséggel. A professzor hangsúlyozta, ha egy jobb módszerrel kezeljük, és azzal nyerünk 2-3 hasznos életévet számára, akkor már óriási lépést tettünk előre. Ahogy arról az egyetem tájékoztatott, a gyógyítás területén konkrét eredmények is születtek, amelyek fő célja az volt, hogy jobbá tegyék a betegek ellátását. Az egyik ilyen eredmény az epilepsziás betegek körében végzett vizsgálat megállapítása volt. Körülbelül 100 000 epilepsziával élő ember van Magyarországon, akik közül mintegy 70 000-et nagyon jól lehet rohammentessé tenni, amely nyilván nem gyógyítja meg, de a páciensnek nem lesz rohama, tehát tudja élni az életét. Van tehát 30 000 olyan beteg, akit nem tudnak rohammentessé tenni. Egy modern vizsgálókészüléken, amelyből az országban egy van, történt egy országos epilepszia vizsgálat. próbálták megtalálni azokat a pácienseket, akiket műtéttel nem csak hogy rohammentessé tudnak tenni, hanem meg is tudják őket gyógyítani. A pályázat egy kutatási hálózati együttműködést jelentett az egészségtudomány területén, melynek célja volt az alap és a gyakorlati kutatásoknak az egyesítése és a nemzetközi beágyazottságnak a növelése úgy, hogy a magyar hálózat erősödjön és be tudjon illeszkedni az európai hálózatba. Magyarországról most Ausztriába. 3000 éves aranykincset találtak szomszédunkban, a Bécs közelében lévő Ébreisdorfban. A leletet európai szintű jelentősége miatt a Műemlékvédelmi Hatóság védelem alá helyezte. Az ásatást egy ottani vasútvonal kétvágányú bővítése miatt kezdték. Az időszámítás előtt 1000 körüli időkből származó kincsek között aranytálak, aranyspirálok és arannyal átszőtt szövetek maradványai is találhatók. A településen 2019 óta folynak az ásatások, melyek során egy késő bronzkorból származó települést tártak fel, szinte teljes kiterjedésében. Összesen 70 ezer négyzetméternyi területet vizsgáltak át, melyen 5000 leletet találtak. Az egykori lakó, munka és raktárépületek feltárt maradványai betekintést engednek a hajdani lakó és életkörülményekbe. A tervek szerint a tudományos munka lezárása után a leleteket a Bécsi Természettudományi Múzeumban mutatják be. Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy 3000 éves aranykincset találtak Ausztriában.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Élőben közvetít a közösségi videó megosztóra a csomagszállító robot. Nem csak csomagot szállít, de közvetíti is a folyamatot a közösségi videó megosztón. A számítógépből mindenféle érdekességet ki tudnak hozni a közösség kreatív tagjai, ezúttal valaki egy csomagkiszállító robotot rakott össze számítógépre telepítve. Ennek az a különlegessége, hogy nem csak a csomagokat szállítja ki, hanem a folyamatot élőben közvetíti videóval és hanggal, ezen felül akár parancsokat is végre tud hajtani, amiket az élő közvetítés alatti beszélgetéseknél kap, vagyis távolról bárhonnan vezérelhető. Összesen 10 kg-nyi csomagot bír el a robot, értelemszerűen kisebb dolgok rövid távú szállítására tervezték. A biztonságos közlekedés érdekében irányjelző fényeket is kapott. A robot igen komplex felépítésű, a fejlesztők a jövőben tovább csiszolnák a robotot, hogy az a környezetére is jobban tudjon figyelni, így biztonságosabban közlekedjen. És még egy hír a tudomány világából, ősi geoglifára bukkantak Szibériában. A bika alakját kövek és kavicsok felhasználásával rakták ki a térség bronzkori lakói. Az ábrát a kutatók fedezték fel a mongol határ közelében. Ez az első ilyen típusú alkotás, amelyet Közép-Ázsiában azonosítottak. A geoglifát egy 4000 éves bronzkori temetővel együtt tárták fel. A 3x4 méteres bika alakját gondosan rakták ki a helyi kövekből és kavicsokból. 1940-ben útépítés zajlott a közelben, a munkálatok miatt pedig megsérült az alkotás. Sajnos emiatt a fej és a torzó egy része is megsemmisült, a hátsó lábak és a farok azonban éppen maradtak. Az expedíció vezetője szerint a geoglifa olyan kulturális sajátosságokkal bír, amelyek a közép-ázsiai bronzkori népekre jellemzőek. A környéken több bikás sziklarajzot is találtak már, igaz a térségben kivételes az állatot megörökítő geoglifa. Az ábra ugyan sérült, a szakértők mégis képesek voltak felismerni az állatot, és nagy pontossággal rekonstruálni is tudták a képet. A kutatók úgy vélik, hogy a lelőhelynek további feltárásra és helyreállításra lenne szüksége. Ami a Tudomány mai állása című műsorunk folytatását illeti, hamarosan arról hallhatnak, hogy egy 5 és egy 50 éves ember, mintha nem is ugyanaz az organizmus lenne anyagcsere tekintetében.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása szerint egy 5 és egy 50 éves ember, mintha nem is ugyanaz az organizmus lenne anyagcsere tekintetében. Az egészséges testsúly fenntartásának évezredes receptje látszólag rendkívül egyszerű. Ugyanannyi kalóriát kell bevinni, mint amennyit lead az ember. Aki több energiát juttat a szervezetébe, hízni fog, aki pedig kevesebbet, fogyni. Ám miközben az edzőteremben izzadó ember tudatában van annak, hogy éppen energiát éget, az általa elfogyasztott ételek és italok 55-70%-a valójában arra szolgál, hogy üzemanyaggal lássa el azokat a láthatatlan kémiai reakciókat, amelyek a testében zajlanak, hogy életben tartsák. Egy evolúciós antropológus szerint az anyagcseréről a testmozgással összefüggésben gondolkodunk, holott valójában azt fejezi ki, mennyit dolgoznak a sejtjeink. A teljes energiafelhasználásból kiderül, hány kalóriára van szüksége egy embernek ahhoz, hogy életben maradjon, de arról is árulkodik, hogyan funkcionál a test. Nincs ennek közvetlenebb mutatója, mint az energiafelhasználás. Világos, hogy minél nagyobb valaki, annál több sejtje van, annál nagyobb napi kalória bevitelre van szüksége a test működtetéséhez. De az már fogosabb kérdés, hogy hogyan befolyásolja az energiafelhasználás mértékét az életkor, a nem, az életmód és egyes betegségek. Adatok hiány az emberi anyagcseréről szóló feltételezések leginkább személyes megfigyeléseken alapulnak. Például, hogy a kamaszkorban és a menopauza idején végbe menő hormonális változások felgyorsítják vagy lelassítják az anyagcserét, emiatt több vagy kevesebb kalóriára van szükség. Léteznek ilyen teóriák például, hogy a férfiak anyagcseréje jelentősen gyorsabb, mint a nőké, mivel könnyebben adnak le a súlyukból, vagy hogy az energiafelhasználás a középkor tájékán csökken, ezáltal megindul a fokozatos és elkerülhetetlen súlygyarapodás, vagy egy 40-es egészen máshogy érzi magát, mint 20 évesen. Nos, ezt a sok intuitív megfigyelést sosem alapozták adatokra. Egyszerűen biztosnak tűnt, hogy így van, mondta a kutató. Ha azt hiszed, lassabban emésztesz, mint 25 évesen, tévedsz, tette hozzá. Egy augusztusban megjelenő áttörő tanulmány rámutatott, hogy nagyrészt téves volt, amit eddig biztosra vettek az anyagcserével kapcsolatban. A kutatók 6408 és 95 év közötti ember korábban gyűjtött adatait használták fel, súlyozva a testmérettel, valamint a zsír és az izmok arányával. Elemzésükből az derül ki, hogy az emberi anyagcsere általában 4 vagy 5 elkülöníthető életfázison megy keresztül. Az újszülöttek anyagcseréje a felnőttekére emlékeztet, egy hónapos koruk körül az anyagcsere jelentősen felgyorsul. A 9-15 hónapos korig tartó időszakban több mint 50%-kal nagyobb az anyagcsere sebessége, mint a felnőtteknél. Arányaiban olyan, mintha egy felnőtt minden nap elégetne 4000 kalóriát. Egy-két éves kortól az addigi csúcs energiafelhasználás csökkenni kezd, és ez a trend 20 éves korig folytatódik. Körülbelül 20 éves korban kezdődik a stagnáló szakasz, amikor az energiafelhasználás nem változik, még a terhesség és a menopauza idején sem. Azaz, a tanulmány szerint az ember 55 évesen ugyanolyan hatékonyan égeti el az energiát, mint 25 évesen. 60 éves kortól az energiafelhasználás ismét csökken, és életünk végéig ez a tendencia folytatódik. Már piacon vannak olyan gyógyszerek, amelyek befolyásolják az emberi anyagcserét, és egérkísérletekben növelték az élettartamot. Egyes elméletek szerint az idősödő sejteknek azért nincs szükségük olyan sok üzemanyagra, mert már nem fordítanak annyi energiát a betegségek megelőzéséhez szükséges javító és karbantartó funkcióra. Ugyanakkor a metabolikus ráta egyszerű fokozása az idősebbeknél korántsem varázsszer a betegségek ellen, hiszen jelentősen megterheli a test többi rendszerét. Ha több energiát adnak a működésükhöz, lehetséges, hogy még gyorsabban omlanak össze, mondta egy kutatóprofesszor. Az viszont segíthet az egészség fenntartásában a különböző korosztályoknál, hogyha tudják, hogyan változik az anyagcsere a kor előre haladtával. Itt megmutatkozik, hogy teljesen más organizmus vagyunk 5 és 50 éves korunkban, ez pedig ellentmond annak a tudományos felfogásnak, amely minden embert ugyanazon sejtek összességének tekint. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszonthallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!